Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és arra kérjük a testvéreket, hogy akik nem tették meg mobiltelefonjunkat, halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogyha az Úr éltet, megtart bennünket az elkövetkezendő héten, kedden este 6:30 kezdettel tartunk gyülekezeti bibliaórát. Azt követően csütörtökön este 7:00 kezdettel hívjuk és várjuk nőtestvéreinket női alkalomra ide a gyülekezeti termünkbe. Korosztályra való tekintet nélkül hívjuk a nőtestvéreket, jöjjenek el, vegyenek részt ezen az alkalmon. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, akkor pénteken 9:50 kezdettel a babamama kör alkalma kerül sorra, délután 5:00 kezdettel pedig a konfirmandusokat várjuk, a másodéveseket. Most hirdetem utoljára azt, hogy akiknek legalább 13 éves gyermekük van, és úgy gondolják, hogy szeretnék, ha a konfirmációs tanfolyamon már most részt venne, azok ezt jelezzék a lelkészi hivatalban, hogy a konfirmációs oktatást október elején majd elkezdhessük. Köszönjük mindazoknak a jelentkezését, akik ezt már megtették, és a türelmüket kérjük még. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a 2019-ben leégett egyházi középületünk a Rádai utca 28-ban, amely a püspöki hivatalnak, különböző gyűjteményeinknek, és legfőképpen pedig a lelkészképző intézetnek ad helyet, felépülhetett, és az ünnepi átadása most szombaton lesz. Nagy szeretettel hívják és várják erre az alkalomra a gyülekezetek érdeklődő tagjait, hogy együtt örüljünk ennek az új épületnek, vagy a megújuló épületnek. Hála Istennek nem kellett az egész épületet újjá építeni. Az hálaadó alkalom elsején szombaton, tehát most szombaton 10:00, Kálvin téri templomban fog elkezdődni, ahol egy ünnepi Isten tisztelet lesz. Mindenkit szeretettel várnak ide. Aztán körülbelül 11:40 kezdettel át fogunk vonulni a Rádai utca 28-ba. Ott lesz egy ünnepi ház átadás, egy szalagátvágás, és a ház megnyílik mindazok előtt, akik szeretnének ott egy kicsit körbejárni, ismerkedni, nézgelődni. Azt követően pedig egy igen nagyméretű szeretett vendégségre kerül sor, ebédet szereznek az egyházkerület egyház megyéi, tehát gyakorlatilag szem nem marad szárazon, és gyomor nem marad éhesen. Úgy várják erre a programra azokat, akik érdeklődnek. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy vegyünk ebbe részt, jöjjünk el, legyünk ott jelen. Nagy szeretettel hirdetek még egy dolgot a testvéreknek, amelyről majd még szót ejtünk az elkövetkezendő vasárnapokon. Bizonyára mindenki tudja, meg hallott már arról, hogy népszámlálás fog történni Magyarországon, amely október 1-jével veszi kezdetét. A népszámlálásnak az első szakaszában 15 napon keresztül lehetősége lesz minden magyar állampolgárnak arra, hogy a kötelezően kitöltendő íveket interneten keresztül, tehát online módon töltsük ki. Akik ezt október 15-éig nem teszik meg, tehát online módon nem töltik ki, azokhoz majd egészen, ha jól tudom, november végéig ki fognak szállni népszámláló biztosok, és ott személyesen fogják ezeket az íveket az állampolgárokkal kitölteni. Ez nyilván nem református dolog, ezt nem kellene idehoznom a szószékre, de mégis idehozom amiatt ezt az ügyet, hogy a kérdő íveknek egy olyan részén, amit már nem kötelező kitölteni, lehet nyilatkozni arról, hogy ki milyen felekezethez tartozónak vallja magát. És arra szeretnénk a testvéreket bátorítani, jelenlevőket, és azokat is, akik esetleg a felvételről hallgatnak bennünket, hogy akár online töltik majd ki ezt a kérdőívet, akár ott a kérdező biztos jelenik meg a lakásunkban és az otthonunkban, ragaszkodjunk hozzá, hogy kitöltsük a felekezeti hova tartozásunkkal kapcsolatos rubrikát is. Ez nem nagy energiába telik, tovább kell lapozni. Nyilván, mivel nem kötelező kitölteni, nagy lesz a kísértés, hogy azzal, ami ott van, már ne foglalkozzunk, de hadd kérjük a testvérektől, és hadd bátorítsuk a testvéreket arra, hogy valljuk meg azt, hogy mi reformátusok vagyunk. Így is kaphatunk majd később, amikor feldolgozásra kerülnek ezek az adatok, valami fajta képet arról, hogy a mi egyházunk hogyan és milyen módon van jelen a társadalomban, és hát szeretnénk, hogyha ez mindenféleképpen reális lenne. Azzal zárom be ezt a hirdetést, hogy az elmúlt népszámlálás alkalmával többször előfordult az, hogy a kérdező biztosok azt mondták a megkérdezetteknek, hogy azokkal a kérdésekkel egyáltalán nem kell foglalkozni. Ha ilyet hallunk, mondjuk csak meg bátran, hogy de, mi ragaszkodunk hozzá, hogy ki legyen töltve az, hogy mi reformátusok vagyunk, vagy bármilyen felekezethez tartozó, kiki a szerint, ahova tartozik. Köszönjük a testvéreknek az ebben való részvételét is, és az a jelzésem a testvérek felé, hogy aki szeretné esetleg ezt online kitölteni, de nem tudja kitölteni, mert nem áll rendelkezésére számítógép, nincsenek olyan készségei, az jelezze ezt felénk, és szívesen segítünk ebben, ha a kérő hozzájárul ahhoz, hogy az ő adatait mi megtudjuk, mi ahhoz hozzáférünk. Ez az uniós szabványok szerint titkos adat, személyes adataink nem tartoznak másra, de amennyiben a személy fölhatalmazza a másikat arra, hogy ezt megtegye, akkor készek vagyunk ebben mindenkinek segíteni. Hálásan köszönjük a testvérek adományait, imádságait, fáradozásait gyülekezetünkért. Ne restüljünk meg ezekben, hanem legyünk együtt, egy szívvel Isten előtt, és legyünk az ő igéjének, arcának hordozói, képviselői az elkövetkezendő héten is. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őrizője és megtartója. Kedves testvéreim, most hitvallásunk tanítására figyeljünk alázatos szívvel. A heidelbergi KT 39. úrnapjának kérdését és feleletét Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk ezen a mai vasárnapon. Ez a kérdés az 5. parancsolathoz fűződik.
5. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat minden nemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Folytassuk Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel. A 105. Zsoltárunkat keressük ki, testvérek, és a Zsoltárunknak az első 3 versét énekeljük most. A 105. Zsoltárunk első, második, harmadik verseit énekeljük tehát. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tőtt. Nékévé gan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet, örvendjen azoknak szívek, kék az Úrról emlékeznek. Keressétek-e kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, életét hirdessétek. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, olyan sok minden történik a mi szemünk előtt. Olyan sok minden tölti meg a mi szívünket, mindaz, amelyről híreket hallunk, mindaz, amin keresztül mentünk és megyünk-e mostani időben, és megvalljuk a te színed előtt, hogy miközben mindezeket olyan élesen látjuk, olyan homályosan látunk téged, vagy sokszor talán egyáltalán nem látjuk a te személyedet. Köszönjük neked ezeket az órákat, és köszönjük neked ezt a napot, amelyet teremtésedben elrendeltél számunkra. Köszönjük, hogy ilyenkor tisztogatod a mi látásunkat, és oda irányítod a mi figyelmünket önmagadra, a legfontosabbra. Ezért is kérünk téged, hogy ebben a mostani órában igéd és szent lelked által jelenj meg előttünk, és végezd el a mi szívünkben, hogy ne akarjunk mást látni, egyedül csak téged. Nyisd meg a mi szemünket arra, hogy milyen csodálatos Úr vagy te. Könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünk nyitva legyen te előtted. Így kérjük a te szent lelked által való jelenlétedet, megerősítő, megvigasztaló, eligazító szavadat, amely által majd győzhetünk az élet sokféle kihívásában, amely által majd megvigasztalódunk gyászunkban, veszteségeinkben, amely által majd megerősödünk kilátástalanságunkban, és reménytelenségünk reménységre fordul. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, és formáld így a mi életünket ebben az órában, hogy megdicsőjön a te neved általunk, bennünk, hogy azokká legyünk, akikké teremtettél, formáltál és megalkottál bennünket. De vondd magadra a mi szívünket és tekintetünket, és munkálj bennünk békességet. Amen. Foglaljuk el, kedves testvéreim, helyünket, és így hallgassuk meg most Isten igéjét. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 15. fejezet 11. versétől kezdődően, a 32. verssel bezárólag. Azután így folytatta. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, a borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt, mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapi igehirdetésben Jézus imént felolvasott példázata alapján arra a kérdésünkre kerestünk és kaptunk választ, hogy a hívőknek ki lehet-e esniük Isten egyszer elnyert kegyelméből és szeretetéből. Jézus példázatában, amelyben megtanítja nekünk mindezeket, egy család került elénk, nevezetesen egy atya és az ő két fia. A példázatnak a későbbi részéből, nem rögtön az elején, kiderül, hogy ebben a családban mindkét fiú rosszul ismerte és ítélte meg az ő apját. Ez az ő történetüknek, az ő személyes történetüknek az oka. A fiatalabbról ugye az derült ki, hogy nem értett egyet az apjával, nyilvánvalóan apja döntéseivel, annak a háznak a rendjével, amelynek ő is tagja volt, ezért ez a fiatalabbik fiú önállósodni és függetlenedni akart. Azután azt láttuk, hogy milyen lehetetlen helyzetbe kormányozta a saját életét. Végső kétségbe esésében egyetlen egy kapaszkodója maradt, az, hogy hazatér, bocsánatot kér, és elfogadja az ő lázadásának, atyai ház elhagyásának a jogos következményét. És ahogy haladtunk előre a történetbe, itt ezen a ponton derült ki az, hogy ez a fiatalabb fiú mennyire félre ismerte az ő apját. Hiszen hallottuk, Jézus azt mondja, hogy az atya már távolról meglátta, megszánta, elébe futott, nyakába borult, megcsókolta, és miután elfogadta a bocsánat kérését ennek a fiúnak, magyarán megbocsájtott neki, a fiaként állította helyre. Ekkor döbbentünk meg igazán azon, hogy ennek a fiúnak ehhez az atyához nem volt bizalma. Egy ilyen atyától Jézus példázatának ez a része olyan hívőkről szól, akik abba a kísértésbe, majd hitetlenségbe, bizalmatlanságba esnek, hogy uruk nélkül is elboldogulnak. Azokról a hívőkről szól, akik úgy érzik, hogy nem jó az Isten rendje. Jobban boldogulnánk mi mégis egyedül. Olyan hívők képe, a fiatalabbik fiú képe, akik szabad elvűen akarnak élni. Akiknek nem szimpatikus mégsem a családi ház, az atyai ház rendje. Ők azok, akik elhagyják az atyával, az úrral való szoros kapcsolatot, mert jobban hisznek magukban és a maguk feltételezéseiben. Megértettük azt, hogy ez az út, amikor az ember enged ennek a kísértésnek és elhagyja az úrral való szoros közösséget, akkor ez az út mindig a halál felé vezet. Áldatlan út ez. Mert ami az életünkben nem Isten felé vezet, ami nem Jézus felé vezet, az nem az élet felé vezet. Ami nem arra vezet bennünket, testvérek, az csak egy irányba vezethet, erre meg azt mondja a Szentlélek, hogy az a halál. Ezért aki hívő létére nem akarja őrizni az atyával való kapcsolatot, a Jézussal való kapcsolatot, aki szabad elvűen ki akar lépni ebből a kapcsolatból, az nem áldottabb állapotba kerül, hanem egyre jobban áldatlan állapotba kerül, mert a halál felé sodródik. Az eltévejedők azonban, ha marad bennük egy szemernyi hit, alázat és beismerés, Jézus példázata alapján kegyelmet kapnak. Mert az atya örökké atya marad az ő gyermekeinek. Még ha mi ezt nem is ismerjük, meg nem feltételezzük róla, ő örökké való atya marad a gyermekeire, és a gyermekeire mindig gyermekként tekint, magára pedig atyaként tekint. Ha sajtótájékoztatót tarthatnának ezek a fiúk, akkor azt gondolom, hogy az idősebb fiú, a másik szereplő, nyilván elmondaná a sajtótájékoztatón azt, hogy ő nehezményezi, hogy ő vele általában nem foglalkoznak azok, akik a Bibliából elolvassák ezt a példázatot. És valljuk meg őszintén, hogy talán nem is volna alaptalan ennek az idősebb fiúnak ez a fajta nehezményezése. Mert ő a másik szereplő, aki általában nem kap figyelmet, akivel általában nem szoktunk olyan mélyrehatóan foglalkozni. Pedig, higgyük el testvérek, hogyha Jézus Krisztus rövidebben is szól róla, nem véletlenül beszél az idősebbik fiúról. Sőt, ha ezt a példázatot egy szélesebb kontextusban vizsgáljuk, hogy az Úr Jézus miért mondta el ezt a példázatot, meg kiknek mondta el ezt a példázatot, akkor meg fogjuk értetni azt is, hogy akiknek és amiért mondta Jézus, ők éppen azok, akiket az idősebb fiú testesít meg ebben a történetben. Ezért megvizsgáljuk ezen a mai vasárnapon az idősebb fiú életéből is azt, amit tudunk róla, vagy tudhatunk róla. Hát mit tudunk róla? Legelőször is az derül ki, hogy ő otthon maradt, amikor az ő öccse útra kelt. Ez a fiú hűséges maradt. Ő nem lépett a lázadás útjára, mint az öccse. Mondhatnánk úgy is, hogy kettejük közül ő vált, ő lett a minta gyerekké ebben a családban. Hát minden családban, ahol több gyermek van, főleg ahol meg sokkal több van, ott vannak minta gyerekek, akikre a szülők is úgy rászoktak mutatni, hogy úgy kellene csinálnod, mint a hugod, mint az öcséd, mint a bátyád, mert ő szépen csinálja, szépen szól, engedelmes, ő segít, stb. Stb. Azt hiszem, ismerjük ezt mindannyian. Nos, ebben a családban az idősebb fiú lett a minta gyerek. De most, amikor a történetben eljutunk a kisebbik fiú hazaérkezéséig, azon a délutánon, azon az estén róla is kiderül az, hogy milyen ő valójában. És tudják, a testvérek, az derül ki erről az idősebb fiúról, hogy noha ő a minta gyerek a családban, alapvetően ő sem ismeri az atyát igazán. Az ő életének is van egy hatalmas problémája. A kisebbik fiú életében nyilvánvaló lett, nem ismeri az atyát igazán. Föllázott, elment. Ez otthon maradt, gondolhatnánk, hát ez csak ismeri az atyát, azért ragaszkodik hozzá. De ezen a délutánon, ezen az estén kiderült az, hogy ez az idősebb fiú sem ismeri az atyát. Ez a két fiú nagyon hasonlít ám egymáshoz ebben a tekintetben. Egyikük sem fogta föl és értette meg igazi mélységébe azt, hogy ki az a családfő, akihez mi tartozunk. Mi is történik? Hazaérkezik a mezőről, hallja az öröm hangjait a házból, de nem megy be. És miután megtudja, hogy mi az örömnek az oka, amiért odabent örvendeznek, azt olvassuk róla, hogy megharagszik. Nem csak, hogy nem megy be, csak úgy kívül marad, távolságtartóan, hanem egyenesen megharagszik. Mi történik odabent? Az történik odabent, hogy az ő atya örül. És mi történik idekint? Ez a fiú nem akar vele közösködni. Nem akar vele közösködni. Az atya örömét nem akarja a magáévá tenni, hanem inkább haraggal, sértődötten távol marad. Testvérek, ez a fiú a legnagyobb ajándéktól fosztja meg magát, amikor nem akar az apja örömébe részt venni. Jézus egy másik példázatában arról beszél, hogy a legnagyobb jutalom az, hogyha a hívő bemehet az atya örömébe. Magyarán azt mondja el Jézus, hogy nincs nagyobb jutalom a földi életben, mint hogyha az ember részesévé lehet Isten örömének. Ha részt kaphat Isten öröméből. De nézzétek, ennek az idősebb fiúnak ez nem kell. Hát föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ha ez a legnagyobb jutalom, bemenni az atya örömébe, akkor ez miért nem kell ennek a fiúnak? Mi a baja ennek a fiúnak? Ez is kiderül, mert az atya hozzá is kijön. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét arra, hogy nem csak a hazafelé poroszkáló fiú elé ment el az atya, ahogy hallottuk ebben a történetben, hogy messziről meglátta és eléje futott, hanem az atya most kijön ehhez a duzzogó, haragvó fiához is. Azért jön ki, hogy jobb belátásra bírja. Amikor azonban beszélgetni kezdenek, akkor kiderül, hogy ezt az idősebb fiút, aki ott dúl-full mérgébe, és nem akar bemenni az atya örömébe, az sérti, hogy az atya olyan, amilyen. Azt mondja, hogy ő mindig hűséges volt hozzá, de ezért a hűségéért ő bezzeg soha nem kapott jutalmat. Szóval ez a fiú nem érti, pontosabban nem fogadja el, hogy az apja ilyen örömmel, ilyen lakomával jutalmazza semmire kelő testvérét. Miért kegyelmes az én apám ezzel a semmire való öcsémmel? Miért jutalmazod ezt a hazatérő lázadót? És vele szemben engem miért nem jutalmaztál? Kiderült tehát ennek a fiúnak a mondataiból az, hogy ő neki az apjával van problémája. Azzal, amit az apja tesz, ahogy az apja viselkedik. És egyúttal most derül ki, hogy ez a fiú eddig érdekorientáltan, vagy ha szabad így mondanom, jutalomorientáltan szolgálja az apját. Ott volt a háznál, látszólag egyetértett, azonosult, belesimult a rendbe, de szíve mélyén mindenre az hajtotta, hogy cserébe jól járjon. Nem az atyát, nem az atyával való közösséget értékelte nagyra, hanem azt, amit ettől a kapcsolattól és az ő viselkedésétől várt és remélt. És most kibukik belőle, hogy fáj neki, hogy az ő hűségét az apja még egy kecske gidával sem jutalmazta. Mintha azt mondaná az apjának, hogy én folyamatosan befektettem, de soha nem láttam a befektetéseimből semmi hasznot. Mert te nem részesítettél a haszonban engem. Bezzeg most a másik, az kapja a hízott tulkot, megy a zene, a tánc, bezzeg ő, mindent megkap. Testvérek, ez a fiú azoknak a hívőknek a képét rajzolja elénk, akikkel látszólagosan, vagy látszólag minden rendben van. Akik szolgálják az urukat, akik mindig ott vannak, ahol lenniük kell. De mindezt úgy teszik, hogy a szívük érdek és jutalom orientált. Hát az ilyen emberek mindig akkor és úgy lepleződnek le, amikor Isten jót tesz a szemük láttára másokkal. Hogy valójában az ilyen hívőknek milyen a szívük, az mindig akkor lepleződik le, amikor Isten az ő szemük láttára jót tesz másokkal, ráadásul olyanokkal, akik sokkal rosszabbak az ilyen hívők megítélése szerint, mint ők maguk. Magyarán, akik Istent sokkal jobban megsértették. Mert ez a szív, az ilyen lelkület nem tud örülni Isten kegyelmességének, amit Isten mások felett gyakorol. Az ilyen szív azt gondolja, hogy Isten kegyelme azoknak nem jár. Nekem jár, mert én hűséges vagyok, én mint a gyerek vagyok, én mint a hívő vagyok. De annak a másiknak, aki tékozolt, aki szabadosan élt, aki lecsúszott, aki elszórta az életét, annak a kegyelem nem jár. Miért? Mert ő nem szolgált rá. Azoknak a hívőknek a képét jeleníti meg itt Isten testvérek, akik Isten kegyelmét, mit ne mondjak, a kegyelmes atyát, a kegyelmes Istent így akarják maguknak kisajátítani. Én szolgállak téged, de azért szolgállak, mert várom a jutalmat. Várom a hasznot. Kívülről nagyon nehéz a hívőket megkülönböztetni egymástól. Nagyon nehéz arra rájönni, hogy kinek mi van a szívében. De vannak olyan pontok mindannyiunk életében, amikor kiderül az, hogy mi van a szívünkben. Amikor Isten jót tesz másokkal, akiket mi egyébként emberileg vagy hitbelileg magunknál alávalóbbnak tartunk, akkor mindig kiderül a reakcióinkból az, hogy mi is van valójában a szívünkben. Hogy is vagyunk mi ott az atyai házban? Mi motivál bennünket? Mi az atya igazi arca? Ez a harmadik és utolsó kérdés, amivel foglalkozom, amit ez az idősebb fiú nem ismert, vagy félre ismert. Az atya két dologra irányítja oda ennek az idősebb, dúló, fúló, mérgeskedő fiúnak a figyelmét. Azt mondja, fiam, te mindig velem vagy. És azt mondja neki, mindenem a tied. Ezzel az atya azt mondja ennek a fiúnak, hogy nincsen annál nagyobb dolog, ha tetszik, nincsen annál nagyobb haszon, nyereség, jutalom, mint hogy te velem vagy. Azt mondja ennek a fiúnak, hogy elkalibrálódott az értékrended. Te többre tartanál egy kecskegidát, annál, hogy velem vagy. És ha úgy tetszik, akkor most az atya visszarendezi ennek a fiúnak a gondolkozás módját. És azt mondja, hogy nincs nagyobb dolog annál, mint hogy te velem vagy. Másodszor azt mondja, hogy az én másokhoz való kegyelmem téged nem károsít. Hogy mondja az atya? Mindenem a tied. Az, hogy én másokhoz jó vagyok, az, hogy én kegyelembe részesítem az öcsédet, ez nem jelenti azt, hogy te kevesebbet kapsz, hogy te ettől szegényebb leszel. Jézus arra emlékezteti a méltatlankodó hívőket, hogy ne tartsák többre ajándékait annál a közösségnél, amelyben vele lehetnek. A vele való közösség ugyanis örök. Azt mondtam el a kisebbik fiúval kapcsolatban, hogy kiderül, hogy az atya mindig atya marad, és a fiára úgy tekint, hogy az az ő fia. Testvérek, ezért, és ezt kell megérteni az idősebb fiúnak, semmi nem nagyobb dolog annál a közösségnél, amire az ember Istennel, Jézus Krisztus által léphet. Ennél nincs nagyobb közösség, vagy nincs nagyobb ajándék, jutalom, haszon, mert ez a közösség örök. Ennél nem tarthatjuk többre a kecskegidát. Ennél nem tarthatjuk többre a múlandó földi életre szóló isteni ajándékokat. Nem szokott elkalibrálódni a gondolkozásunk, testvérek? Nem vagyunk-e olyanok, mint ez az idősebb fiú, hogy szolgállak, Uram, mert szeretném, ha lenne elég pénzem. Szolgállak én, mert szeretném, ha egészséget adná cserébe. Szolgállak én, mert várom a hasznot itt a földi életembe. Testvérek, Jézus Krisztus emlékeztet bennünket arra, hogy ne tartsunk többre semmiféle olyan ajándékot, ami ebben a múlandó világban ajándékoztatik nekünk Istentől, mint magát az Urat. A vele való közösség ugyanis örök. Az ajándékai elmúlnak. Elmúlik a gazdagságunk, elmúlik az egészségünk, de a vele való közösségünk, testvérek, örökre megmarad. Mert akik hisznek ő benne, azoknak örök élete van ő vele. Ennél nincsen nagyobb haszon, amit, ha szabad így mondanom nektek, Istenből nyerni lehet. Ennél nincs nagyobb haszon. Az örök közösség ő vele. Másrészt Jézus emlékeztet bennünket arra, hogy az ő kegyelmesége és irgalmassága nem olyan, mint a világban az akciós cuccok, amikből kiraknak tizet, és ha elvitték előled, akkor neked nem jut. Az Isten kegyelme nem egy egységnyi kegyelem, amiből ha sokan vesznek, akkor előbb-utóbb mindenki mértéke csökken. Mert hát csak egy egységnyi. Pontosan azt tanítja meg nekünk ebben a példázatban az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten kegyelmessége, amit ő gyakorol feletted meg a másik felett, az soha nem a te vagy a másik kárára történik. Teljesen mindegy, hogy egy kiló cukrot 1000 felé vagy 2 felé oszt az Isten. A fizikai világban nem mindegy, hogy kapok egy szem cukorkát, vagy kapok egy fél kilónyi cukorkát. De az Isten kegyelme nem ilyen. Azt mondja el ennek a fiúnak, hogy mindenem a tied. Az övé is, meg a tied is. Te nem károsodtál semmiben. Az, hogy én jó vagyok a másikhoz, téged nem érint. Nem érint negatívan. Testvérek, elhisszük ezt? Elhisszük, hogy Isten jósága és kegyelme a többi emberhez? Az nem veszel tőlem semmit? Hogy attól az én örök közösségem és örökségem semmit nem változik, hogy Isten kegyelmes a másikhoz? Ahhoz, aki mélyebbre süllyedt, aki távolabbra szakadt? Elhisszük ezt? Tudunk örülni az Isten örömének a megtérő bűnös felett? Vagy ott állunk, és távolról mérlegeljük a dolgokat, és közben a szívünk zakatol, és azt mondja, hogy nem igazság. Ő miért kapott annyit? Én miért kapok kevesebbet? Miért gondolja ezt ez a fiú? Azért, testvérek, mert nem ismeri az atyát igazán. Emlékezzetek, a múlt alkalommal elmondtam, hogy Isten szeretete semmi emberi szeretethez nem hasonlítható. És ezt kell, hogy mondjam, az ő kegyelmének a gazdagságára is. Amit ő tesz az övéivel, ahogyan szeret bennünket, ahogy megkegyelmez az ő gyermekeinek, testvérek, az teljesen egyedülálló az egész kozmoszban. Utánozhatatlan és felülmúlhatatlan, amit Isten az ő gyermekeivel tesz. Azokkal a kemény szívű, hamis gondolkozású otthon lévőkkel, meg azokkal, akik elszakadnak és szabados életet kezdenek élni. Ezért a mai történet rész alapján arra kérlek benneteket, akik az Úrral vagytok, akik talán úgy gondoljátok, hogy mi mint a családtagok vagyunk, mégsem kapunk annyit, mint amennyit szeretnénk, mégsem egy olyan jól a szekér, mint ahogy szeretnénk, szóval arra biztatlak benneteket, hogy ne felejtsétek el azt, hogyha mindig vele lehettek, ha mindig vele lehetünk, ez az életünk legnagyobb nyeresége. A nyereség az Istenfélők életében nem kívül van, a nyereség már bent van. Bent van abban a kapcsolatban, amivel Istennel, Jézus Krisztus által élünk. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy örüljetek, ha ebbe a közösségbe beletartoztok már. Ha Istent atyának tudjátok szólítani, ha ő a fiaként tekint reátok, akkor örüljetek és maradjatok ebbe az örömbe. Sőt, menjetek be újból és újból abba az örömbe, amikor Isten kegyelmes és az ő jóságát megmutatja mások felé. Olyan jó lenne, ha tudnánk örülni egymás élete áldásainak. Ha nem irigykedve, nem Istent vádolva, maradnánk távol, hanem tudnánk örülni annak, hogy az Isten megáldja a másikat, hogy visszafogadja, hogy szereti, hogy az Isten örül. Azt mondja a Szentírás, hogy öröm van a mennyben egy-egy bűnösnek a megtérésén. Boldoguk azok, akik bele tudnak menni ebbe az örömbe, itt a földi életükbe, és ott akarnak maradni, mindenkor egyként az atyával. Annak örülni, aminek az atya örül. Tegyük ezt meg. vésük a szívünkbe, nagyon mélyen, hogy a hozzánk való kegyelmét semmi sem csorbítja meg. Semmi sem csorbítja meg. Mindenem a tiéd. Hadd mondjam nektek azt, testvéreim, hogy az Atya odaadta mindenét nekünk, amikor az ő egyszülött fiát elküldte ebbe a világba. Akkor odaadta mindenét. Még mi is ezt szoktuk mondani a gyermekeinkre, nem? Hogy ők a mindeneink. Az Atya odaadta mindenét. A fiát adta oda. A kegyelmét adta oda. A bűnbocsánatát adja. Minden a tiéd. Ha elkalibrálódott volna a látásunk, ha azt kezdenénk gondolni, testvérek, hogy hát nem minden a miénk. Én sokkal jobban örülnék a csecsebecsének, amivel itt a földi életem egy órára, két napra, öt évre boldogabb lehetne, akkor engedjük meg, hogy az Úr visszaélesítse a látásunkat oda, ahol kell, hogy legyen a mi látásunknak a fókusza. Ez pedig az, hogy mindene a miénk. Akiké Jézus, azoké minden. De akiknek nincs Jézusuk, testvérek, azoknak semmiük nincs. Ne csúszunk abba a hibába, hogy lemondunk az Atya öröméről, lemondunk Jézusról, azt gondolva, hogy majd úgy lesz nekünk valamink. Ha Jézus a tied, és ott van a szívedbe és az életedbe, akkor minden a tiéd. Adja meg az Úr nekünk ezt az örömöt, és mivel most ide készülünk az ő asztalához is, ennek az Isten tiszteletnek a keretében, vizsgáljuk csak meg a mi szívünket. Harag, düh, Isten ellen való neheztelés, vagy öröm van a mi szívünkbe. Látjuk még azt, amit látnunk kell? Ezek a jegyek oda irányítják a látásunkat a lényegre, az Úr Jézus Krisztusra, a mindenre, amit az Atya ideadott, akiben mindent elkészített nekünk a bűnbocsánattól az örök életig. Adja az Úr, hogy legyen a mi hitünknek megerősödése ő benne, és tudjunk együtt örülni az ő kegyelmességének, akár rajtunk, akár a másikon gyakorolja azt. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva a 305. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, énekeljük el mind a négy versét. A 305. dicséretünk így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed, ezt száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted, hogy te egyetlen egyedet érette elküldötted. Emberi ábrázatban, hogy élne gyalázatban. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka, hozzánk való szerelmének mély tengere mi ritka. Kihez észébe venni, mélyen szívébe tenni.
Még egy vers van.
Mi azért végan dicsérünk, ó jó atyánk tégedet, magasztalunk, sarra kérünk, hogy te szeretetedet gerjesszed fel szívünkben, jobban, jobban lelkünkben.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, Urunk, mert olyan vagy, amilyen vagy, amilyennek kijelentetted magadat, hogy nekünk ne legyenek kétségeink, és ne csak képzelgéseink alapján akarjunk téged meghatározni, hanem elengedve mindezeket, annak lássunk téged, akinek te vallod, és akinek igazolod is magadat. Köszönjük, hogy te jó atya vagy, aki nem rendülsz meg gyermekeid felé való kegyelmedben és szeretetedben. Hadd dicsőítsünk és magasztaljunk téged ezért, hogy kész vagy a kegyelemre, az irgalomra, a te megtérő gyermekeid irányában. Köszönjük azt, hogy fáradozol érettünk, hogy most is elénk jössz, elénk futsz, és fogadsz bennünket, ami bűnvallásunkkal, megtérésünkkel. Köszönjük, hogy utánunk jössz, amikor haragszunk, amikor neheztelünk tereád. Legyél áldott, Urunk, azért, aki vagy. Köszönjük, hogy nem csak mondod ezt magadról, hanem te valóban ilyen vagy. Segíts meg bennünket, hogy kitisztulhasson szívünkben, lelkünkben, értelmünkben a rólad alkotott képünk. És egyre jobban tanuljunk meg becsülni téged, örülni a veled való szövetségnek, közösségnek, örülni mindannak, amit te megmutatsz, nem csak a mi irányunkban, hanem mások irányában. Örülni annak, hogy a te fiadban, atyánk, minden a miénk. Légy így nekünk segítségül, és segíts ki abból a körből, amelybe olyan sokszor beleragadunk, hogy csak ajándékokat várunk tőled, csak kecskegidákat, amelyeket reklamálunk, amelyeket fölhánytorgatunk neked, ha nem adtad, ha nem jutalmaztál. Bocsáss meg a mi gyarlóságunkat, és emelj föl bennünket, Urunk, a te örömödbe. Így vigasztalj és erősíts meg bennünket minden földi nehézségünkben, veszteségeinkbe, és engedd, hogy azt lássuk, hogy valami mégis örök lehet a mi életünkbe, azért, mert az te vagy, mert hozzád kötődik. Kérünk, hallgass meg most a mi imádságainkat, amelyekkel eléd állunk, és fogadj bennünket újra a te kegyelmes szeretetedbe. Amen. Kiki a maga személyes csendjében folytathatja imádságát. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, folytassuk közösen is az imádságot, az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavait mondjuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint látjátok, és amint erről szóltunk is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, aki bánja bűneit, hitében szeretne erősödni, egyházunk rendje szerint ez asztalhoz is járulhat. Mindazok, akik útra kelnek, kérjük, hogy járjanak Isten félelmében, szeretetben és az Isten előtt való örvendezésben. Most népünkért, nemzetünkért fogunk fohászkodni a himnusz közös éneklésével, azután vesszük Isten áldását, és akik az úrvacsorai közösségben nem kívánnak itt maradni, azoktól azt kérjük, hogy majd akkor keljenek útra. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.